van néhány iPhone hírünk. Az egyik az az, hogy a legfrissebb értesülések szerint leállt az iPhone 12 mini gyártása. Ugye ez az a készülék, ami most az Apple legfrissebb telefonos portfóliójának a legkisebb tagja, és annak ellenére, hogy tényleg kicsike, és nagyon-nagyon jól felszerelt ehhez képest, hát nem igazán fogy, úgy látszik. Tehát, hogy vártuk nagyon, és úgy látszott, hogy várja a közönség is, de a piac mégsem igazolta vissza ezt a terméket.
Ez mindig így van egyébként, tehát akárhányszor itt az elmúlt években végre valaki kihozott egy kompakt méretű, de csúcskategóriás hardware-rel szerelt készüléket, azokat sosem vették az emberek, holott, ha az internetes fórumokon körbenézünk, akkor mindig van egy nagyon hangos csoport, aki azt mondja, hogy miért kell palacsintasütő méretűnek lennie egy mai csúcs telefonnak, és én kisebb méretben szeretnék komolyabb hardvert. Amikor meg ezt a gyártó 3-4 évente megcsinál egy ilyet, akkor azt nem veszik meg az emberek. Fura egyébként, mert nekem pont ez a készülék volt az új iPhone generációból az egyik kedvencem, tehát szerintem nagyon jól eltalálta az Apple, ráadásul ugye árban is igazodott a méretéhez, vagy hogy mondjam, tehát hogy...
A sima 12-nél egy kicsit olcsóbb.
Igen, igen. Úgyhogy fura, hogy nem lett siker, de hát szerintem ezek után már végképp minden gyártó le fogja vonni azt a konklúziót, hogy csúcstelefont nagy fizikai méretben érdemes gyártani, mert azt veszik meg az emberek.
És persze ettől függetlenül egyébként még lehet kapni ezt a készüléket, tehát egyszerűen az van, hogy valószínűleg felhalmozódtak a raktárakban a legyártott példányok, és innentől fogva, mivel nincs akkor érdeklődés, hogy legyen értelme tovább forgatni a gyártósort, ezért másmilyen iPhone-okra álltak át. Viszont vannak már fotók a 13-as iPhone szériáról, amiből viszont még lesz mini. Most nem tudjuk, hogy ennek az-e az oka, hogy ugye hát bizonyos értelemben a fejlesztés az hamarabb történt meg, mint hogy visszaigazolta volna a piac a mini iPhone-t. Viszont lehet látni, hogy fog kinézni a következő iPhone 4-es, ugye, ami gyakorlatilag kettő darab sima és kettő darab Pro verziójú eszközből fog állni. Ezeken a fotókon...
A 4-es azt ugye így értettük, hogy egy készülék kvartettről van szó, és várhatóan 4 darab új modell lesz majd az iPhone 13 szériában.
Így van, egyébként az, hogy iPhone 13 széria az nyilván nem biztos, hiszen az Apple semmit nem erősít meg addig, amíg be nem mutatja a terméket, és hát lehetett olyan hangokat hallani, hogy a 13-as szám ugye ismert okokból nem szerencsés, de hogy most 12-es lesz, vagy 13, vagy micsoda, ez tulajdonképpen lényegtelen.
Megugrunk a 14-re egyből, igen, bármi lehet.
Igen, igen. A fotókon, ami látszik, hogy a Pro kapja meg a 3 darab kameralátószöget, amit ugye eddig is így ismerhettünk, illetve LiDAR szenzor sem fog az olcsóbbakra kerülni. Viszont a készülékek egy picit vastagabbak lesznek a jelenlegi szériánál, és ezzel párhuzamosan sokkal jobb üzemidőre lehet majd számítani az új Apple készülékeknél. Jelen pillanatban itt tart nagyjából az, hogy mit tudunk ezekről a készülékekről.
Duplájára nőtt a Revolut vesztesége, digitális bankolásra szakosodott ugye a vállalat, és hát most már az éves veszteségük meghaladja a 200 millió fontot, tehát nem forintot, hanem fontot, ami egy elég komoly összeg. A vállalat szerint ennek oka az, hogy egyre emelkednek az adminisztratív költségek, amelyek például a kockázatkezelés és a compliance kapcsán eszközölt befektetésekből származnak. 2019-ről 2020-ra az adminisztratív költségek 125-ről 266 millióra emelkedtek, továbbra is fontról beszélünk. Ez a növekedés pedig messze meghaladja, illetve meghaladta az árbevétel emelkedését, miközben újabb piacokon terjeszkedik a vállalat, ami szintén egy elég költséges dolog. 2015-ös alapítása óta a Revolut egyébként több mint 15 millió ügyfelet szerzett és számos megoldást kínál. A londoni startup Nagy-Britannia egyik leginkább meghatározó fintech sikertörténete, emiatt pedig nagy terjeszkedésbe is kezdtek, idén például amerikai banklicenszet is igényeltek maguknak. A Revolut-tal szemben ugyanakkor továbbra is sok a kritika, az utóbbi években sokan panaszkodtak a befagyasztott számlákra, a rossz ügyféltámogatásra. A Revolut pedig áprilisban idén jelezte, hogy nagyjából 300 főt toboroznak Indiában, és ott indítják el a globális támogatói hábjukat.
Van egy Huawei hírünk is, ami igazából Qualcomm. A Qualcomm ugyanis állítólag be fog mutatni egy 5G képesség nélküli Snapdragon 888-at, ami ugye a legkomolyabb mobilos rendszer csípjük. Na most ami ebből az, ami érdekes, hogy ez miért történik? Tehát nyilvánvalóan egy csúcs hardware-rel szerelt készüléket, aki manapság megvesz, amikor már kimondottan olcsó telefonokban is van 5G, annak valószínűleg valami üzleti vagy politikai oka van, hogy miért történik meg. És itt is ez van valószínűleg. Ugye a Huawei P50, ami egy csúcskészülék lesz, azzal kapcsolatban már korábban felmerültek olyan hírek, hogy az alapmodell nem kap 5G-t, ami tulajdonképpen egészen abszurd módon hangzik. Ám ha ismerjük a mögöttes tartalmat, akkor egyből megértjük. Hiszen az amerikai vállalatok ugye 5G témában nem üzletelhetnek a Huawei-jel, ez a legfrissebb enyhítés, vagy álláspont, vagy helyzet. És gyakorlatilag most azt látjuk, hogy valószínűleg a Huawei P50 is megkapja a Snapdragon 888-at, de 5G képesség nélkül. Piaci elemzők szerint ez Kínában, ami a készülék fő piaca lesz, nem olyan komoly probléma, nem annyira elterjedt még az 5G hálózatként, és a vásárlókat ez még viszonylag kevésbé érdekli, viszont mindenképpen érdekes, hogy mi vezetett idáig.
Az Amazon és az Apple a világ legértékesebb márkái, legalábbis a Kantar elemző cég 2021-es jelentése szerint, de ide inkább jönnek fel a listán a kínai cégek is. A Jeff Bezos által 1994-ben alapított Amazon értékét jelenleg 684 milliárd amerikai dollárra becsülték, az 1976-ban létrejött Apple-ét pedig 612 milliárd dollárra. A toplista harmadik helyén egyébként a Google található 458 milliárd dolláros becsült értékkel. A kínai top márka az a Tencent, a közösségi óriás megelőzte az Alibabát is, és a hetedik helyre került ezen a listán. Az elemzők szerint a kínai cégek lassan, de stabilan törekszenek felfelé. Előnyük stabilizálódott az európai topmárkákkal szemben, a top 100-nak már 14%-át alkotják kínai cégek, az európai cégek pedig csak a lista 8%-át teszik ki, ami egy szemmel látható csökkenés, hiszen 10 éve még 11%, és 20% volt ez a két érték. Az amerikai cégek teszik ki egyébként a lista 74%-át, tehát a világ legértékesebb vállalatai azok jellemzően amerikaiak. Több cég is megduplázta egyébként a korábbi értékét, kiemelkedő a TikTok és a Tesla. A Tesla a leggyorsabban növekvő márkának bizonyult a szakemberek szerint, és egyben a legértékesebb autós márka is, amivel kapcsolatban nekem azért úgy vannak gondolataim, de ezeket lehet, hogy nem most osztom meg a kedves hallgatókkal. Éves szinten 275%-kal 42,6 milliárd dollárra emelkedett a Tesla értéke a Kantár szerint. A legnagyobb európai márkának a francia Louis Vuittont ítélték, a második a német SAP, de ezek is csak a lista 21. illetve 26. helyére fértek fel, a lista 60. helyén pedig a Vodafone található. És maradjunk egy kicsit az Amazonnál, mert független attól, hogy ilyen bődületesen nagyra nőttek, és gyakorlatilag elképzelhetetlenül sok pénzt ér a cég, újabb kritika érte őket. Az irányelveiket, meg a működési stratégiákat amúgy rendszeresen éri kritika, a legújabbat most az ITV News-tól kapták meg, akik egy nyomozás eredményeként arra jutottak, hogy az Amazon az eladatlan termékeknek a millióit küldi szemétterepre bezúzásra minden évben, és itt nem csak egészségügyi maszkokra, hanem táblagépekre, tévékre, notebookokra is kell gondolni, amik abszolút újak, nincsenek kibontva, de a szemétterepen kötnek ki. És hogy milyen szintű pazarlás megy az Amazonnál, az ITV News szerint arra jó bizonyíték, hogy egyetlen egy brit Amazon raktárat vizsgáltak meg, és arra jutottak, hogy heti szinten 125 ezer terméket jelölnek ott meg bezúzásra. Egy korábbi dolgozó pedig arról beszélt, hogy heti 130 ezer terméket kell elpusztítaniuk. Szerinte ennek a fele bontatlan, eladatlan, a másik fele pedig jó állapotban visszaküldött termék. A volt dolgozó állítása szerint heti szinten 200 ezer terméket is bezúzhatnak egy erősebb héten. Úgyhogy egyébként az Amazon egyes felesleges termékeket elajándékoz, jótékony célra ajánl fel, de ezek mennyisége nem éri el a bezúzott termékek 25%-át sem az ITV News szerint. Az Amazon ugyanakkor hivatalosan ragaszkodik ahhoz, hogy csak a legvégső esetben használják a bezúzás elvét, és tagadják, hogy alapvetően bármit is a személytelepre küldenének. Az ITV News azonban több Amazon teherautót is követett, amelyek a bezúzásra megerőlt termékeket szelektív hulladékgyűjtőkbe és személytelepekre szállították. Meglátjuk, hogy lesz ennek bármilyen következménye. Minden esetre egy ekkora cégnek azért valószínű, hogy az e-féle dolgokban is egy kicsit korlátoznia kell a működését, mert ez a pazarlás azért tényleg nehezen fér bele a mai világban.
És hát a másik eset, biztos te is láttad, amikor árulnak ilyen 10 dolláros pakkokban visszaküldött fel nem használt termékeket, és akkor gyakorlatilag kiküldenek egy csomó használhatatlan terméket, amit utána még valaki más fog kidobni.
Igen, igen, igen. Ja, tényleg.
Emlékszel?
Igen, ilyen, nem is tudom, ezek ilyen giftbox jellegű dolgok, hogy így nem tudod, mi van benne, de valami viszonylag alacsony, tehát egy kávéárát kell befizetni, vagy nem tudom, egy ebédét, és akkor így kapsz, nem tudom, valami régi Nokia töltőt, vagy én nem tudom, és akkor más dobja ki. Igen, egyébként ez a más dobja ki, ez, hát hogy is mondjam.
Egyszerűsíti a folyamatot.
Igen, nem, és ebben nem megyek bele, de igen, tehát van az, amikor jó, hogy más dobja ki. Na mindegy, menjünk tovább.
Oké. Van Honor hírünk is. Ugye a múlt héten beszéltünk a Honor 50 szériáról, ami gyakorlatilag a független Honor első önálló termék portfóliója, és Google szolgáltatásokkal együtt fog Európába érkezni. Ugye ez három taggal kezdett, van a sima, van a pro és van az SE. Az SE ebből a legolcsóbb változat, de ez alá jöhet még be hamarosan a Honor X20 SE, amit a kínai Digital Chat Station osztott meg. Egyrészt megosztott róla egy fotót, másrészt azt is megtudtuk róla, hogy egy Dimensity 700 rendszercsippel szerelt, 90 Hz-es kijelzőjű, 6,6 hüvelykes LCD panellel ellátott, 64 megapixeles főkamerás, 22,5 watt-tal gyors tölthető készülék lesz, ami, hát én azt mondanám, hogy ha egy jó árat találnak neki, akkor egy jó csomagnak hangzik, de van itt más is. A kínai ilyen, hát szabadalmi hatóságnál csomó új terméknév lett a Honor alá bejegyezve, és ezek között vannak olyanok, hogy Magic Flip, Magic Fold és Magic Flex, úgyhogy lehetséges, hogy a Honortól is lehet készülni ilyen hajlítható, vagy ilyen motorikusan becsukódó, kinyíló készülékekre.
Szeptemberre globális lefedettséget ígér a SpaceX Starlink internet hálózata. Ugyanakkor az elmúlt napokban elég sok panasz is, illetve probléma került ki az internetre a működésükkel kapcsolatban, amely jelenleg béta állapotú. A tányérok például a meleg időben túlhevülnek, aminek következtében megszakad az internet kapcsolat, állítólag gondot jelent a magas fogyasztás, illetve nagyon tiszta égbolt kell a stabil működéshez, tehát a kisebb szél, kisebb eső is gondot okozhat a kapcsolat stabilitásával kapcsolatban. Azonban szeptemberig ezt a hiba halmazt még van lehetősége a SpaceX-nek kijavítania, akik arra számítanak, hogy ősszel tényleg el tudják indítani a globális Starlink műholdas internetszolgáltatást. Ehhez még nyilván egy csomó hatósági engedélyre is szükségük van. A cég ügyvezetője pedig elmondta, hogy már 1800 műholdat küldtek fel, és ezek mind pályára is álltak. Így folyamatos globális lefedettségük lesz. Jelenleg egyébként 11 országban érhető el béta állapotban a szolgáltatás. Első körben 10 milliárd dollárból szeretnének 12 ezer műholdat felküldeni. Májusban Elon Musk pedig arról beszélt, hogy már több mint 500 ezer előrendelést kaptak, és nem számítanak alapvetően technikai problémákra. Fontos tudni, hogy nem a SpaceX az egyetlen, akik ilyen globális műhold alapú internetszolgáltatást fognak indítani. Az Amazon is beszáll a játékba, illetve a OneWeb, a Planet, illetve a Blue Canyon nevű vállalatok is hasonló szolgáltatást fognak nyújtani.
Eltávolították az utolsó működő telefonfülkét Csehországban. Érdekes hír volt ez, amikor januárban...
Nálunk még vannak?
Vannak szerintem.
Gondolkodom, hogy
szerintem
hol.
Vannak.
Nem tudom, mert fülke van, de hogy működő.
Szerintem van.
Azt nem tudom, hogy ki vette át azokat a
T-Com?
Hát gondolom, matárfülkéket, de hogy már magenták, meg működnek, meg lehet még telefonkártyát kapni?
Láttam.
Alaposabbnak kellett volna lennünk, Ákos, mert nem néztünk eléggé utána. Biztos, hogy vannak még telefonfülkék, de minden, térjünk vissza a csehekre, bocsánat, csak most itt felcsillant a szemem, hogy nálunk mi a helyzet?
2021. januárjában bejelentette a cseh távközlési hivatal, hogy az állam már nem támogatja a nyilvános telefonfülkék üzemeltetését, és innentől nem fogva ezzel miért? Gyakorlatilag meg is ásták a sztorinak a sírját. Állításuk szerint egyébként ezek a telefonfülkék az ilyen kevesebb, mint 200 lakosú településeken egészen jól működtek egyébként.
Tehát igen, mondjuk megint most nem Budapestben kell gondolkodni mindig.
Igen. De hát nyilván ott is volt ez, hogy felhasználták ilyen könyvtárnak, meg mindenféle egyéb dolgoknak magukat a fülkéket, de hát most gyakorlatilag fél év alatt kikoptak Csehországból ezek az egyébként O2 szolgáltató által üzemeltetett telefonfülkék. Úgyhogy hát első körben 2750 telefonfülkét szüntettek meg, aztán szépen lassan jött hozzá a többi is. Úgyhogy hát ez nem egy ilyen vidám hír, de hát úgy látszik, hogy gyakorlatilag piaci alapon ez már egyszerűen nem működött, és hát ez nem meglepő.
Vannak még.
Vannak, igen, én is tudom, hogy...
Rágoogliztam, bár a Google előbb adta ki, amikor elkezdtem begépelni, hogy telefonfülke eladó. Egyébként...
Berakod a kertbe?
Kertbe, lenne kertem, de ez részletkérdés. Van még körülbelül másfél percünk, úgyhogy most olyan gondolkodom, hogy melyik az a hír, ami... Ákos, neked van valami, mert kriptovalutákról, meg hogy Kína megint tűzzel vassal írtja őket, meg a kínai jegybank ismét komolyabb fellépést ígért a kriptopénzekkel szembe, szerintem ebbe most nem menjünk bele, inkább talán még valami készülékes hír kéne a végére,
kisebb
új dizájnt kap a Galaxy Watch Active.
Kisebb holderejű hír, hogy a OnePlus és az Oppo egyesül, ugye a OnePlus annak idején az Oppo cégből vált ki, de egyébként ugyanúgy a BBK Electronics része, mint a Vivo, az Aiko vagy a Realme. Gyakorlatilag ez több dolgot jelenthet, az egyik az az, hogy talán a OnePlus készülékek nem azzal a vegytiszta Oxygen OS-szel jönnek majd a jövőben, mint eddig jöttek, hanem talán az Oppo féle Color OS kerülhet rájuk, de igazából egyelőre még kevés információnk van arról, hogy mi történik a OnePlus-tal ezzel kapcsolatban. Lesz-e valami direkt hatása annak, hogy például a kutatásfejlesztés részeget egybevonták, és úgy összességében is úgy, mint cég egyesül a két gyártó vagy márka.
Kiegészítés a két héttel ezelőtti egyik hírünkhöz, amely szerint ugye AMD GPU kerülhet a következő Samsung Exynos mobil SoC-ba. Ami akkor már hivatalos volt, azóta viszont kiderült, hogy az előző generációhoz képest kb. 30%-os teljesítmény növekedést hozhat majd az AMD grafikus csípje, és 10% lehet az előre lépés az ARM következő generációs Mali GPU-jával összevetve, úgyhogy ez egy jó váltásnak tűnt. Ennyi volt a Szenzor első fele, most jön egy kis reklám, a feles hírek, majd zenélünk, utána pedig az új Sony okostelefon tesztjével folytatjuk a műsort, maradjanak velünk!